Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átmenetileg leállt a légi közlekedés a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az únos eső és az extrém jegesedés miatt. Az orrával a fűre csúszott az Ethiopian Cargo Boeing 777-es gépe, írta a Tudásmorzsák a repülésről oldal. Délelőtt átmenetileg bezárt a bécsi és a pozsonyi repülőtér is. Az operatív törzs arra kéri az embereket, hogy kövessék figyelemmel az únos esőre vonatkozó meteorológiai veszélyjelzéseket. Az áramszolgáltatás tegnap 23 település 5886 fogyasztási helyén szünetelt néhány órán át, de már helyreállt a szolgáltatás. A vízellátásban hétfőn 6 településen és egy fővárosi kerületben volt fennakadás, 1226 fogyasztási helyen szünetelt néhány órára az ellátás, 4 borsodabói Zemplén vármegyei település is érintett volt. A Duna teljes szakaszán hajózási zárlatot rendeltek el jégzajlás miatt, így nem közlekedhetnek a kishajók, csónakok, kajakok, kenuk, de a zárlat nem vonatkozik a nagy személy- és áruszállító hajókra, a készenléti szervek hajóira, valamint a réve átkelők járműveire. A következő napokban a hétvégéig enyhül az idő, az ország nagyobb részén éjszaka akár 0 fok körül maradhat a hőmérséklet, de utána a keleti területeken visszatérhet a komolyabb hideg. A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között a Csiky Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a gondviselés házában a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt. Súlyog Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki az országgyűlési választás időpontját, közölte a Sándor Palota. Úgy fogalmaztak, a szabad választások a képviseleti demokrácia alapillérét jelentik, a népszuverenitás kifejezésének kiemelkedő eseménye az országgyűlési választás, mely során minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár szabad és felelős döntésével határozhatja meg Magyarország sorsát. Az államfő arra biztatja az állampolgárokat, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel és a választás jogával. Április 12-e a lehető legkorábbi időpont, ez már gyakorlatilag hagyomány. Orbán Viktor reagált arra, hogy a Tiszapár birtokba vette a Fidesz szlogenjét, weboldalt készített a biztos választás alapján, valamint védjegyoltalmat kezdeményeztek. A miniszterelnök szerint ez politikai abszurd és része a brüsszeli háborús tervnek. Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos pucs, kamuhonlapok és védjegyek az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tiszapártól, fogalmazott Facebook oldalán a kormányfő. Jelezte, hogy a Tiszapár cselekményei ellenére is használni fogják a szlogent. Decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 1%-kal pedig az előző haviakat. 2025-ben átlagosan 4,4%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 2,6%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3%-kal csökkent. A háztartási energiáért 8,9%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 8,6%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,1%-kal drágábbak lettek. A kormány tovább harcol az áremelések ellen, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint az árrés csökkentés jelentősen hozzájárul az infláció mérsékléséhez, az árak kordában tartásához. Januártól 30 ezerről 50 ezer forintra emelkedett a nemzetiségi ösztöndíj havi összege, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az ösztöndíjban részesülő közel 110 diák februárban már a megemelt összeget kapja, tudatta Soltész Miklós. Grönland annektálását az Egyesült Államok számára lehetővé tevő törvénytervezetet nyújtott be egy republikánus képviselő, írta az Axios amerikai hírportál. A Donald Trumpot támogató floridai Randy Fine kezdeményezése önmagában még nem ad zöld utat az elnöknek arra, hogy valóban akár erővel elvegye a széleskörű autonómiát élvező, de Dániához tartozó 2 millió négyzetkilométeres szigetet, de jelzi, hogy a republikánus párt radikálisabb része igyekszik megteremteni ehhez a jogi hátteret. Végül az időjárásról. Többnyire borult lesz az ég, párás a levegő, hószálingózás, ónoszitálás előfordulhat, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 12, mínusz 10, napközben mínusz 3, mínusz 1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. Ausztrália állatvilága rendkívül egyedi, főleg az erszényesek és a tojásrakó emlősök gazdagságáról ismert, de találhatók itt emuk, dingók, különleges madarak és számos gerinctelen is, mint a rengeteg pók és rákfaj. Ezek az állatok a kontinens elszigeteltsége miatt fejlődtek olyanná, amilyenek, és sokuk csak itthonos. A velük való találkozás pedig különös élményt jelent. Erről szól Farkas Erzsébet riportja.
Sós Anitát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Annak idején évekkel ezelőtt még Sziruett című női műsorunkban bizony gyakorta hallhattuk a ten hangodat és nevedet, és most visszatértél a Szent István Rádió hullámhosszaira, nem véletlenül. Egy hatalmas utazási élményben, úti élményben volt részed néhány hónappal ezelőtt. A világ másik végére utaztál, fogalmazhatok így? Hova is egészen pontosan?
Volt szerencsém Ausztráliába menni a családdal.
Mert hogy hányan is utaztatok el Ausztráliába? Kik voltak az úti társaid?
A férjem és a férjem ikertestvére és én, és a férjem rokona, az anyukájának az unokatestvére. Született már kint Ausztráliában 1956-ban. Az ő szülei második világháború után mentek ki, és ott kezdtek új életet.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy az asztalon itthon előttünk jó néhány kinyomtatott fénykép az ausztráliai út szép emlékeként vagy élményeként. Milyen élmények is jutnak először eszedbe, ha azt mondom, hogy Ausztrália?
Először mindenkinek az egzotikus növény és állatvilág jut eszébe, és ez így is volt velünk is. Ahogy leszállt a repülő hajnalban, már ilyen érdekes papagáj hangok fogadtak, és kerestük, hogy hol vannak, és a parkolófáin voltak papagájpárok. Ilyen zöldes, feketés kisebbek, meg nagyobb bacskák is, ilyen kakadúfélék. Persze elrejtőztek, csak a hangjukat hallottuk, és kérdeztük, hogy mi az az érdekes hang a rokonoktól, és mondják, hogy papagájok. Aztán aznap délután a parkban láttuk is a nagyobb kakadukat, gyönyörű szép fehér, rúzsaszín szürke madárkák, és ők mindig párban mennek együtt, és vigyáznak egymásra. Ezek a kisebb alakúak, amik itthon is vannak, azok nagy csapatban és hangosan láthatóak a fák koronáján, sőt, inkább elbújnak, csak a hangjukat lehet hallani. Illetve van egy érdekes varjú, aki olyan hangot ad ki, mint a síró kisbaba. És a fák is gyönyörűek. Az eukaliptuszfélék, amely nagyon sokféle van, de olyan, mintha több száz éves ilyen mesebeli fák vennék körül az embert. Ilyen fehér kérgük van, és nagyon magasak.
Ha Ausztrália, igen, akkor állatok, igen, koala, kenguru. Igen. Találkoztál-e koalával, igen, kenguruval? És voltatok-e állatkertben?
Igen. Állatkertben is voltunk, és még hadd térek vissza egy kicsit a madárkákra, mert nagyon szeretem itthon is megfigyelni őket, meg csodálatos teremtményeknek tartom őket. És van egy érdekes madaruk, a kacagó Jancsi, a kokabura, és az sikerült a természetes környezetében látnom egyet, és hallanom is. Tudjuk jól, hogy ilyen hosszú, erős csőre van, és kisebb termete van, de gyönyörű szép kék tolla is van, barna kék, és ő szokta kígyónak nézni a barbecuezó családok kiskolbászkáit, és előtt szeretettel lopkodja tőlük, mert ő ugye kígyó ölő madár hírében áll. Nagyon megszerettem őt, és mindenhol kerestem, meg mindenhol azonosítottam a hangját, mert tényleg jellegzetes, vidám hangja van. Az állatkert, hát az volt a csúcs esemény, amit már 9 napig vártam. Egy gazdag ember alapított egy, nem a hivatalos állatkert, ez a White Man's Park, ez egy kis safari parknak mondható, és gyönyörű szépen karban tartott, olyan, mintha egy botanikus kertben járnánk, és közben állatokkal is találkozhatunk, közelből, testközelből, és igyekeztek úgy kialakítani ezt, hogy legyen ilyen dzsungel feelingje is az egésznek, és tényleg ne érezzük azt, hogy ők így fogva vannak tartva. Az állatkákat úgy kezelik ott, mint személyeket, tehát teljes értékű személyiségeket, ugyanis minden koaláról és más teremtményről is, a Jóistennek volt fénykép. Ezt úgy kell képzelni, hogy ilyen tablókép a koalákról, és alatta volt minden koalának a neve, kitéve a koalaházra, és nagyon sok koala van ott, vagy 20-30 kép volt talán, vagy több is.
És ha minden igaz, még simogattál is koala moci?
Igen.
Milyen a szőre? Hogyan kell elképzelnünk?
Puha szőre van, de nagy egyébként. Azt hiszem, hogy ilyen 20-30 centis, de vagy 50 centis, biztos, hogy van egy kifejlett koala, és őket ráteszik egy ilyen kis fa törzsre, ami ugye nekünk válmagasságban van, és azon ül a koala, és teszegeti az eukaliptusz faleveleket, és hagyja, hogy óvatosan, nagyon lassan, mondták a gondozók, hogy nagyon lassan hozzá lehet érni, és finoman megsimogatni, és nagyon nem bolyhos, hanem tényleg puha a szőre, és nyugodt kis teremtmény.
Volt egy kedvenc állatod is, most itthon előttünk a fénykép az asztalon. Én látom, te látod, mi könnyű helyzetben vagyunk, de a kedves hallgatóknak írjuk le, hogy mi is ez az állat, hogyan kell elképzelniük, hogyan keressenek utána.
Én nem gondoltam, hogy ilyen lesz az első találkozásom ezzel az állatkával. Először is nagyon megváradtak minket, úgymond, mert sikerült jegyet vennünk egy olyan látványosságra, nem is látványosság eseményre, hogy meg lehetett fogni, vagy simogatni, és fotózkodni a vombatokkal. Nagyon sokan várakoztak erre, és mikor behozták őket, volt egy ilyen kis tér, ami középen üres volt, ott sétálhattunk, és körben különféle állatokat mutattak be az élőhelyükön. Tehát nem volt semmi ketrez, csak egy kis korlát volt. És rögtön észrevettem, hogy hozták be a vombatot nagyon édin, mint egy kisbabát, így a vállukra tették, mint egy kis csecsemőt, és nagyon cukin nézett, ott meg ilyen nyugodt volt, és azon nagyon elérzékenyültem, hogy én nekem ilyen nagy szerencsém van, hogy én ilyen csodálatos kis állatkákkal találkoztatok. A fotózásnál is várni kellett, és gyorsan oda kellett ülni a gondozó mellé, ketten ülhettünk. Ő fogta a vombatot, és mi úgy finoman hozzáérhettünk nagyon lassan. Ő is egy egész nagy állatka. A szőrét a vaddisznó szőréhez tudnám hasonlítani. Olyan erősebb, szőrteszerű, de ő annál kedvesebb. Tehát ez a nagy vastag szőrzet egy nagyon cuki, nyugodt kis vicces állatkát borít. És ő hagyta, hogy őt így a hátán fektetve ott pozoljunk vele, és több családdal is, úgyhogy nagyon megható esemény volt.
Úgy ül a gondozójának az ölébe, mint hogyha egy csecsemő.
Igen, úgy, mint
ülne a gondozó ölében.
A kis mancsával a karját a gondozónőnek.
Na és mi újság a kengurukkal? Kengurúval is találkoztál-e?
Igen, nagyon vártuk, hogy mondták, hogy az autóutak mentén is, kisebb tisztásokon, sőt, a Perth melletti parkokban is található, meg ott vannak családok, és ha van szerencsénk, akkor látjuk őket, de általában este szürkület előtt jönnek ki élelemért, napközben elbújnak. És tényleg így volt, hogy este felé mentünk be egy nemzeti parkba, ott a város környékén, és ott a parkoló fölött, úgy képzeljük el, mint a Szépasszony, hogy be megyünk, sétálunk ott a piknikpark alatt, és mint hogyha fönt a parkban lenne egy kenguru, és egy bokorban állt a nőstény, gondolom, és a férje pedig kint vakargatta a mellkasát, és figyelt minket, tehát szemmel tartott. Nagyon cuki volt, ilyen szürkés színű, de vannak vörösesebb színűek is, és mindenféle testalkatúak, soványabbak, ducibbak, izmosabbak, nem azt mondanám, hogy duci, mert ők csupa izomállatok, vannak egész magas, és olyan félelmetesebb fajták is. Láttam egész világos színűt, ilyen fehéres rózsaszín és nagy termetű családot is, általában csapatban közlekednek, mert ugye sok veszély fenyegeti őket, meg el is ütheti őket az autó, sajnos egyet láttunk az autópályán is, szerencsére nem én vettem észre, hanem a többiek, és azokat a sasok rögtön el is takarítják onnan az útról.
És láttál egy kis kengurút, ugye mindannyiunknak Zsebi baba jut eszébe a Mici Mackóból, ahogy az édesanyja erszényében megtalálható. Szóval kis kenguru volt-e az édesanyja erszényében, és mit meséltek, vagy mondtak nektek a kenguruk életéről? Hogyan talál be a kis kenguru az édesanyja erszényébe?
Nagyon cuki, ahogy ott kinéz. Ugye ő is erszényes, a Wombat is erszényes. Wombatnak sajnos nem láttam, üres volt az erszény, amikor fotózkodtunk, de a kengurúnak láttam. Azok a kenguruk nagyon szelidek voltak, akiknek nem volt kis kengurujuk, de akiknek kis kengurujuk volt, azok egy kicsit félénkebbek, de jól is tették, mert gondolom vigyáztak a kicsikre. Azokat távolról lehetett videózni, ahogy kikurkucskált a kicsi az erszényéből. Nagyon hősies és védelmező anyukák ezek a kis kenguruk, nem is olyan kicsik. Nagyon kedves és szép kis állatkák. Az a kis rövid kis felső kagyuk, meg az izmos lábuk olyan kis esendőséget csugal nekem, de amúgy szeridek, meg szóval okosak, tehát az állatkertiek, azok szerintem biztos, hogy jól tápláltak, és éppen ezért egy kicsit lustácskábbak. Viszont az útmentiek, vagy a vadon élők, azok nagyon talpra esettek, úgymond, és ügyesek. Az állatkertiek túlzottan is szeridek voltak, szerintem mindenki etette őket, és ezért elbóbiskoltak, és ezért közel lehetett menni és simogatni. Ja, és a bandikút, nekem a kedvencem még a bandikút is volt, mert az olyan kis egyszerű, patkányszerű lény, de mégis annyira kis aranyos, hosszú orrú, és ott él az állatkertben, a piknikparkban, ahogy leülünk piknikezni, asztalokhoz, és osztályok is vannak ott, meg iskolások, és a kis szendvicsünket elfogyasztuk, a bandikút az asztal alatt a kis morzsákat összeszedi, és ott él, és ki is van téve neki kis tábla, hogy itt van a bandikút élőhelye, és ő ott szabadon van, és mindenki vigyáz rá. És nekem ez annyira tetszett, hogy még erre a kis egyszerű lényre is figyelnek.
Látok itt egy másik állatot is. Ennek mi a neve ennek az állatnak?
Én életemben nem hallottam róla, de mondta a férjem, hogy nagyon édi lesz. Ilyen kóka, egyébként erszényes patkány, magyar nevén. Erszényes patkány nem túl rokonszenves név, de...
Maga a kifejezés igen, valóban igen. Érdekes, de annál cukibb és annál aranyosabb cuki. Maga az állat.
Ő is egy erszényes, a kicsit láttam, nagyon sokszor láttam a kicsit kibújni, kinézni az anyukája erszényéből, és olyat az emberek között ugrál egy szigeten, és a szigetre hajóval kell eljutni, nagyon kalandos úton, az óceánon át. Minden egyes hullámot lehet érezni, akármilyen nagy a hajó, szóval az is érdekes, hozzájuk eljutni, egy 30 perces óceánjáró út. Hát ott a Vokka-szigeten ott ők szabadon ugrálhatnak. Úgy hívják, hogy Rottnest Island, és oda mindenki hajóval jut el, és nem lakik ott senki hivatalosan, hanem csak nyaralni mennek oda az emberek, vagy horgászni. Illetve van ott egy katonai támaszpont, ami a II. Világháborúban egy bunker volt.
Azt ezt is megnéztétek?
Ezt is megnéztük, de nekem jobban tetszett a nyaraló része, és a kis kókák, ahogy ott élnek, és ott birtokba veszik a szigetet, meg eszegetik a gyümölcsöket ott az emberek között, a turisták között, meg hát együtt eszegetünk, mert a turisták leülnek, megeszik a szendvicseiket, és a lábuk alatt pedig a kókák ott ugrálnak a kicsinyeikkel az erszényükben.
Az elmúlt percekben Sós Anitával Ausztrália állatairól Farkas Erzsébet beszélgetett. Irodalmi részlet következik. Ferdi Mauet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 21. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Úton, útfélen. Nyugtalan család volt a Movat család, legalábbis papa igencsak nyughatatlan családfő volt. Mama boldogan elédegélt volna hosszabban is bármelyik ideiglenes otthonunkban, de papa örökösen újabb és újabb láthatárokra vágyott. Életünk Saskatooni szakaszában is rengeteget utazgattunk a Hudson-öbölbeli Churchill városától a csendes óceán partján fekvő Vancouverig. Fapados körülmények között utaztunk mindig, hiszen a könyvtárosokat sosem fizették meg tisztességesen. Igaz, hogy viszontagságos utazásaink leckéje később nagyon is hasznomra vált saját kalandozásaimnál, mivel az írókat sem fizetik meg soha tisztességesen. Most, hogy felidézem kirándulásaink emlékét, egészen elképeszt, milyen kiemelkedő szerepe van mindegyikben Korcsinak. Nézzük csak például a csendes óceán partjára vezető utunkat. Ha visszatekintek, jószerint csak olyan úti képek sorozata jut eszembe, ahol Korcsi áll a figyelem középpontjában, minden is mindenki más zavaros homályban mosódik el. Erre az útra 1934. júniusában indultunk el rögtön bizonyítványosztás után. Máig is őrzöm a rólunk készült pillanatfelvételt, amint tova gördülünk a River Roadon, és valahányszor megnézem, csak hüledezek, hogy lehettünk képesek így megterhelni szegény ödönkét. Mai üvegtől kromtól csillogó káprázatos kirakat járgányaink egyike sem vergődne fél mérföldnél messzebbre ekkora málhával. Ödönke is csak azért boldogult el vele, mert ő képviselte végső eredményét annak az 5000 éves lankadatlan iparkodásnak, amelyet az emberiség a tökéletes jármű kialakítására fordított. Mert az végképp vitathatatlan, hogy a Ford A-modell jelenti a kerék fejlődésének tetőfokát, és kimondhatatlanul elszomorít, ahogy mindenkit elszomoríthat, hogy ezt a bámulatos csúcspontot a gépkocsifaj hirtelen, rémületes elfajzása követte, és az autó meddő, lidérces szörnyeteggé korcsosult, amely manapság embervérrel táplálkozik a világ országútjain. Egyszerűen hihetetlen, micsoda terhekkel a vállán vágott neki vitézül ödönke, hogy elszállítson bennünket hegyen völgyön a távoli tengerpartra. A terebélyes, összecsukható sátrat a pótkerékre kötöztük. Fejünk fölött a gyatra csomagtartón Concepción utazott. Az első sárhányókon három fából készült tábori ágy. A jobboldali felhágon, mely felbecsülhetetlen értékű találmány már rég a modern gépkocsi elhájasodásának áldozata lett, két lécrekesz teli, főként tengerrel foglalkozó könyvekkel. A másik felhágón két utazóláda, egy 5 gallonos benzines kanna és egy pótkerék. Hurcolta továbbá ödönke a kenu árbócait, vitorláit, evező padjait. Papa újfunlandi mintára olajjal vízhatlanított tengerész zubbonyait és viharkabátjait. Egy szektánst, egy schoonerről származó tájolóházat iránytűvel, mama háztartási kellékeik, köztük fazekakat, serpenyőket, meg egy rongy csíkokkal telítömött hatalmas jutazsákot, amelyekből mama szőnyeget szándékozott horgolni. És vitte nem utolsó sorban azt a vászonzsákot, amely az én pocok csapdáimat, 22-es puskámat és egyéb létfontosságú felszereléseimet rejtette. Amint a túlzott igénybevételtől hétrét görnyedő ödönkében tovadöcögtünk a városi tó mentén, amelyen a kacsák már fiókáikat egre círoztatták, tökéletes megtestesülései voltunk a Steinbeck ábrázolta kisemmizetteknek. Korcsi rajongott a kocsikázásért, de szer fölött nyugtalan utas volt. Az a kutyáknál és kisfiúknál egyaránt gyakori téveszme gyötörte, hogy ha jobb felől néz ki az ablakon, holdbiztosan valami sokkal érdekesebbet szalaszt el baloldalt. Ráadásul azt sem tud soha határozottan, hogy melyik ülést részesítse előnybe, az elsőt, ahonnan előre lát, vagy a hátsót, ahol hátrafelé nézelődhet. Indulásnál rendszerint előre telepedett mama és papa közé, én pedig hátul foglaltam helyet, de mire 5 mérföldet megtettünk, mama és Korcsi már torzsalkodtak egymással. Mindketten az ablak mellett akartak ülni, és amelyikük átmenetileg kiszorult onnan, addig morgott, szitkozódott és lögdösödött, amíg el nem érte a célját. Nem egészen 1 órás utazás után mama többnyire elvesztette a türelmét, és Korcsit száműzték a hátsó ülésre. A hátsó ülés viszont rendkívül furcsa hatást tett rá. Saját elméletem szerint az anyagcseréjét zavarta meg, hogy kénytelen volt a sebességtől szinte sűrítetten áramló levegőt beszívni, amitől elkapta az oxigén mámor. A szeme egyre vadabbul csillogott, és noha normális körülmények között nem tartozott a csöpögős kutyák közé, ilyenkor erősen elkezdett nyáladzani. Sokszor fel is állt, 2 elülső lábát mama vállára tette, és addig tetett a nyakába, míg mama végső elkeseredésében alaposan orrba nem vágta, mire Korcsi magában morgolódva visszakushat mellém, és engem csöpögtetett össze. De a kedvenc helye, ahol amúgy Isten igazából teleszívhatta magát oxigénnel, az egyik hátsó sárhányon volt, ahová apránként szuszakolta ki magát annyira, hogy csak a hátsó fertája meg a farka maradt bent a kocsiban. Itt ingadozott aztán elég bizonytalanul, miközben orrát jól belemerítette a sebesség szelébe, és hosszú füle csak úgy lobogott. A préri utakat leírhatatlan por borította, és Korcsi szeme meg orra hamarosan annyira eltömődött, hogy úgy szólván megvakult, és 20 lépésről sem tudott megszimatolni egy döglött tehenet. Ez azonban egyáltalán nem izgatta, sőt, addig-addig csúszott kifelé, mint egy rosszul sikerült, rossz helyre szerelt orrszobor, hogy az egyensúlya is veszélyben forgott. Ilyenkor csak az gátolta meg a katasztrófát, ha jó erősen markoltam a farkát, de egy alkalommal véletlenül egy kicsit lazábban fogtam, és Korcsi kurta repülés után kényszer leszállást hajtott végre mögöttünk. Azt hittük, hogy ezúttal örökre elveszítettük. Mire papa megállította a kocsit, Korcsi 100 méterrel mögöttünk hevert az út közepén, akár egy béka, és szívfacsaróan nyűszített. Papa a legrosszabbakat feltételezte, és úgy döntött, hogy a legtöbb, amit tehet, a szerencsétlen jószág érdekében, ha nyomban megszabadítja kínjaitól. Kiugrott a kocsiból, és beruhant az út szélén álló kovács műhelybe, ahonnan néhány perc múlva a kovács áshatag pisztolyát lóbálva tért vissza. De már elkésett. Távollétében Korcsi felfedezte, hogy a sövény mögül 2 üsző bámulja kíváncsian, mire sürgősen felpattant, és kihasználta az időt némi lármás kis hajkurászásra. A baleset szerencsére nem okozott neki maradandó sérüléseket, mindössze 1 apróbb következménnyel járt, melynek köszönhetően végre én is bevonultam a családi krónikába örökké emlékezetes megállapításommal. Korcsi úgy megijedt, hogy nadrágostul vécézett. A por ellen mi 3-an, vagyis papa, mama meg én motoros szemüvegekkel védekeztünk. Papa egyik este kijelentette, hogy ez rút kivételezés, faji megkülönböztetés, és Korcsit is megilleti ugyanaz az oltalom. Éppen megérkeztünk egy Elbow nevű jellegzetes préri falunak a szélére, majd végighajtottunk kövezetlen főutcáján, amely olyan széles, mint egy átlagos farm Ontárióban, 2 oldaláról pedig egy-egy sor deszka homlokzatú épület nézett farkas szemete kietlen pusztaság fölött. Amikor befutottunk, már csak egy vegyes boltot találtunk nyitva. Papa, Korcsi meg én együtt léptünk be az üzletbe, és a hátsó helyiségből előcsoszogó idős kiszolgálótól papa egy motoros szemüveget kért. Az öreg hosszasan keresgélt, végül előkotort 3 szemüveget, amelyet még valaha a gépjármű közlekedés hajnalán terveztek és gyártottak. Mindazonáltal használhatónak látszottak, és papa minden további teketúria nélkül sorra felpróbálta az erekjéket Korcsira. Miközben papa ügyködött, véletlenül ránéztem a kiszolgálóra. Kővé dermedtem merett ránk. Ráncos ábrázata megnyúlt, akár egy nedves szarvas bőrdarab, dohánytól sárga fogmaradványai hajszál híján kipotyogtak tátott szájából. Ezt az előjátékot papa elmulasztotta ugyan, de annál nagyszerűbb látványban részesült egy perc múlva, amikor fürgén felegyenesedett kezében a második szemüveggel. Ez megfelel, mibe kerül? Kérdezte, majd hirtelen eszébe jutott, hogy borotválkozó készletét szászkátonba felejtette, és ezért hozzáfűzte. Ja igen, és borotva ecsetre, borotva szappanra, meg egy önborotvára is szükségünk van. Az agg behátrált a pult mögé, úgy festett, mint aki tüstént sírva fakad. Asszott kezével másodpercekig kaszált a levegőt, míg szóhoz jutott. Jesszus Máriám, nyöszörögte, csak azt ne mondja, hogy ez a dög borotválkozik is.
Ferli Mávát, Ilyen kutya nincs is című könyvének 21. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom, a szerkesztő Tikovics Ernő, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Birincsik Márton nevében is. Berecz Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 8. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária. Mária a nyugalom asszonya. Nem a karosszékben ülő Madonna képe sugalta nekem ezt a címet. Még akkor sem, ha a Raffaello vászna, amely a szüzet végre ülve és karjaiban a megpihenő kis Jézussal mutatja be, az ábrázolásoknak egy olyan csoportját idézi fel, amelyek az anyának egy őstípusa köré gyűlnek, így ringatja magzatát, hogy elaltassa. Bizonyára Mária is, mint minden anya, csitította kisfia sírását, keblére szorítva őt, gyengéden ringatva. Régi keleti dalokat dúdolt, hogy elaltassa, és féltően őrködött nyugodt álmai felett. A népi hagyomány alapvetően így értelmezi Mária anyai viselkedését, megszámlálhatatlan repertoárját alkotva a karácsonyi énekeknek, amelyek a legegyszerűbb zenei műfajhoz kötődnek, a bölcsődalhoz. Aludj, ne sírj, te szép kisded! Minden zeneszerzőt hajt a vágy, hogy hangot adjon a Jézust ringató Máriának. Ám inkább az mozgatja őket, hogy magukat érezzék az ő anyai karjaiban, ölében elringatva és békességet találva. Minden esetre nem annyira az ölében alvó kisfiú sugalta nekem a Nyugalom Madonnája címet, inkább a mellette alvó jegyes. Igen, mert csak egy olyan asszony mellett, mint Mária tud az élet nehézségeihez annyira hozzászokott férfi, József, ennyi nyugalommal pihenni, ilyen zavartalanul álmodni. A názáreti ács tudjuk az álmok embere. Nappal a kliensekkel és problémákkal teli műhely végeláthatatlan, kemény, durva tapasztalata, éjjel pedig az ég egy szelete, angyalokkal és jövendőlésekkel telve. Kétségtelenül Mária kárpótlása ez, aki megkönnyíti a nap fáradalmában gondosságával és terített asztalával elősegítve számára az éjj édes álomnyugalmát. Ez számára nem fárasztó, hanem emberfeletti, benne lakó természetesség. Ki tudja, hányszor mondta Józsefnek, hogy érzed magad? Fáradtnak látszol, ne fáraszt ki magad annyira, pihenj egy kicsit. József pedig nem annyira füleivel hallotta ezt, inkább éjjel Mária közben járására, a békességre való rátalálásával. Mária tehát a nyugalom asszonya. Senki úgy nem tapasztalta még az Úr szombatját, mint ő, ahányszor csak énekelte a 22. Zsoltárt, zöldellő réteken pihentet engem.
Talán Jézus is tőle tanulta meg a gyöngétségnek ezt a stílusát, amellyel apostolaihoz fordult, amikor fáradtnak látta őket. Jöjjetek félre egy magányos helyre, és pihenjétek ki magatokat egy kissé. Vagy amikor arra szólítja a fáradt, megtört tömeget, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és megvagytok terhelve, én felüdítelek titeket. Szűz Mária, a nyugalom asszonya, rövidítsd meg éjszakáinkat, amikor nem tudunk aludni. Milyen kemény is az az éjszaka, amelyet elkerül az álom. Alagút világítás nélkül, amelyen sötét emlékképek gyűrűznek, seregestül szállnak meg a lidércek, amelyek összeszorítják a szívet. Jöjj közel hozzánk, amikor az altatók ellenére sem tudjuk becsukni a szemünket, s amikor a legpuhább ágy is keménynek bizonyul, amikor az utcáról beszüremkedő kutyaugatások az univerzum nyögéseinek tűnnek. Ilyenkor a toronyóra kondulásai úgy zuhannak a lelkünkbe, mint a kalapácsütések, és az ingával tagolt másodpercek a folyosóról nem tudni, hogy kíséretet biztosítanak, vagy csak emlékeztetnek a feltartóztathatatlan idő futására, vagy csak kiszélesítik a gyötrelem óráit, amelyek nem múlnak el soha. Vigyázz annak nyugalmára, aki egyedül van. Hosszabbítsd meg álmai antik függönyeit, és könnyítsd meg széttörni a gránátalma hártyáit. Mélyítsd annak szendergését, aki egy kórházban éppen vérátömlesztésen esik át. Nyugtasd meg azt, aki lelkiismeret furdalása miatt forgolódik az ágyában. Enyhítsd annak a félelmét, aki közelinek érzi az utolsó napot. Adj fáradtságában nyugalmat annak, aki a hidak alatt alszik. És melegítsd át annak kartondobozait, aki szörnyűséges módon ott keres nyugalmat a járda szélen. Szűz Mária, a nyugalom asszonya, kérünk téged az evangélium hirdetőjért. Néha úgy látjuk, hogy fáradtak és bizalmukat vesztettek, és azt mondják, amit Péter, egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. Állítsd meg őket, amikor a lelkipásztori buzgóság már önmaguk elhanyagolásáig vezet. Hívd őket a szükséges pihenésre. Távolítsd el tőlük a féktelen cselekvés vágyat. Segítsd őket nyugodtan aludni. Óvd meg őket attól a kísértéstől, hogy megelégedjenek a minimális felfrissüléssel, még akkor is, ha Isten országa ügyét szolgálják. Az ilyen apostol nem lehet Isten színe előtt elégő tömjén. Amikor a Zsolozsmában a 127/126. Zsoltárt imádkozzák, énekelj te is velük, és emeld fel a hangodat annál a versnél, amely így szól. Hiába való hajnal előtt kelnetek, és késő éjszaka ágyba térnetek, akik a fáradtság kenyerét eszitek, hiszen az Úr álmában is mindent megad annak, akit szeret. Értsék meg jól, te nem a kötelességmulasztásra bátorítod őket, hanem arra, hogy helyezkedjenek annak kezébe, aki termékenységet ad az emberek munkájának. Szűz Mária, a nyugalom asszonya, add, hogy élvezni tudjuk a vasárnapot. Add, hogy újra felfedezzük annak régi örömét, mit jelent megállni a templom bensejében, azután beszélgetni a barátainkkal, anélkül, hogy rápillantanánk az óránkra. Mérsékelt kimerítő betáblázottságunkat. Tarts távol tőlünk az örökös versenyfutást az idővel, szabadíts meg a dolgok gondjaitól. Győzz meg arról, hogy érdemes megpihenni egy árnyas tető alatt, hogy átgondoljuk útirányunkat, mint idegesítő, céltalan rohanással felettetni azt. És mindenekelőtt értesd meg velünk, ha a testi felfrissülésünk áll a heti vagy az évi pihenés középpontjában, akkor eltölt minket a belső békesség titka is. Ha Istenre is tudunk időt fordítani, ő is magával ragad minket. Így, ha későn is, őrült hajszáink végeztével várj minket minden este házunk bejáratánál. Ha pedig netalán nem találnánk más vánkost, ahová fejünket lehajtsuk, válladat nyújtsad, hogy enyhítsd fáradtságunkat, és hogy végül nyugodtan elszunnyadjunk.
Mária az újbor asszonya. Az evangéliumban van egy jelenet, a kánai mennyegző, amelyet a legutóbbi biblikus kutatások fényében határozottan újra kell értelmeznünk, legfőképpen Mária szerepét illetően. Ki tudja, hányszor hatódtunk meg már mi is Jézus anyjának figyelmessége láttán, aki teljes női gyengétséggel érezte meg az ifjú pár csalódottságát, akik kifogytak a borból, és késztette cselekvésre fia kezét, csírájában elfojtva a háttérben lopakodó zavarodottságot. Biztosnak tűnik azonban, hogy az evangélista szándéka nem annyira az volt, hogy kiemelje Máriának az emberek iránti szerető gondoskodását, vagy fiánál való közbenjárásának hatékonyságát. Inkább olyannak akarta bemutatni, mint aki azonnal megérzi a régi, szűk világ felbomlását, és elővételezi Jézus óráját, bevezeti azt a történelem nagy bankettjére, nem csak az ünnep serlegeit előhozva, de az újdonság első csíráit is. Ünnep és újdonság tehát az ő kifejezett felszólítása nyomán áradnak be a terembe. Ezt erősíti az, hogy János lapjain szerepel egy korántsem véletlenszerű részlet, ami, ha jól megvizsgáljuk, tolakodó főszereplőként tör a színre. A 6 kőedényről van szó, amit a zsidók a tisztálkodáshoz használtak. Jelentéktelenek a maguk mozdulatlanságában. Terjedelmesek, törvényszegő módon szélesek. Fagyosak, mint a hullák, mert kőből vannak. Mivel üresek, haszontalanok annak a tisztulásnak a szempontjából, amit nem képesek már megadni. 6 és nem 7, mert az lenne a tökéletes szám. Elszomorító szimbóluma tehát annak, ami sosem nyer már befejezést, ami nem éri el a megérés határait, ami mindig elmarad minden szabályos elvárástól és a szív minden szükségletétől. Nos, a visszafordíthatatlan bénulás eme látványával szemben, amit az edények jelentenek, kőből vannak, mint Mózes törvénytáblái, Mária nem csak észreveszi, hogy a régi szövetség már megkopott, és hogy a törvény előírásaira épülő régi üdvrend már egy ideje lejárt, ő bátran sürgeti az átmenetet. Látja, hogy a szomorúságban tetőző világ elérte a tűrés határt, és fiától nem annyira a természet törvényei alóli kivételt kéri, mint inkább a törvény természete alóli kivételt. Ez utóbbi már nem tartalmaz semmit, nem képes senkinek sem tisztulást adni, és nem vidámítja többé az ember szívét. Ezért elővételezve az időt beavatkozik, Jézustól egy előleget kér az új szövetség borából, ami az ő jelenlétében árad majd kifogyhatatlanul a kereszt órájában. Nincs több boruk. Nem egy gondviselésszerű kedvesség segít elkerülni az ifjú pár megaláztatását. Egy segélykiáltás, amely a világ halálát akarja elkerülni. Szűz Mária, az új bor asszonya. Hányszor tapasztaljuk mi is, hogy az élet bankettje akadozik, és a vidámság hervad az asztaltársak arcáról. Az ünnepbora pedig épp ilyenkor fogy ki. Az asztalon nem hiányzik semmi, de a szőlő nedűje nélkül elveszítettük a gabona ízű kenyér élvezetét is. Unottan rágjuk a bőség termékeit, de a dőzsölők mohóságával és azok dühével, akik igazából nem is éhesek. A hazai konyha étkei elveszítették a régi ízüket, már az egzotikus gyümölcsök sem nyújtanak élvezetet számunkra. Te jól tudod, honnan ered a fásultság eme inflációja. Érzéseink készletei kimerültek. Nincs többé borunk. A must fanyarkás illata már jó ideje nem ad gyönyört szívünknek. Az öreg pincék nem érlelnek igazi bort többé, és az üres hordókból csak ecetes lé folyik. Fordulj hát együttérzéssel felénk, és add vissza nekünk a dolgok ízét. Csak így telhetnek meg ismét színültig létezésünk kőedényei végső értelemmel, és újra megszédít majd minket az élet mámora. Szűz Mária,
az új borasszonya, a változás oly türelmetlen előmozdítója, aki a galilei Kánában idő előtt előidézted a történelem legnagyszerűbb exoduszát, és Jézust a végső húsvét főpróbájára késztetted, te a fiatalság örök jelképe maradsz. A fiatalság sajátja ugyanis az, hogy megérzi, elkoptak a régi minták, és újjászületést szorgalmaz, amiket csak gyökeres felfordulás árá lehet elérni, nem pedig alig érzékelhető laboratóriumi restaurálásokkal. Szabadíts meg, kérünk, a könnyű megelégedettségtől, az áron aluli megtérésektől, a kényelmes foltozgatásoktól. Őrizd meg bennünket a kerítés hamis biztonságától, a rituális ismételgetés unalmától, a sémákba vetett feltétlen bizalmunktól, a hagyomány bálványszerű használatától. Amikor elfog bennünket a gyanú, hogy az új bor kiszakítja a régi tömlőket, adj előrelátás, hogy kicseréljük a tartályokat. Amikor elhatalmasodik bennünk a status quo varázsa, tégy minket annyira határozottá, hogy el tudjuk hagyni a szekértáborokat. Ha a feszültség csökkenésével vádoljuk magunkat, kapcsold magasabb fokozatra szívünkben a lépések bátorságát. Add, hogy megértsük a lélek új indításai előli elzárkózás és a szűk horizonthoz való alkalmazkodás csak a korai vénülés búskomorságát képesek elmélyíteni bennünk. Szűz Mária, az új borasszonya, végül köszönetet mondunk neked ezekért a szavaidért. Tegyétek meg mindazt, amit ő mond nektek. Hisz ezekkel felfeded előttünk a fiatalság rejtélyes titkát. Ránk bízod annak hatalmát, hogy felébresszük a hajnalt, akár az éjszaka közepén is.
Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 8. részét hallották, felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szentek, szent életű emberek.
Szent Hilárius, püspök és egyháztanító. Poitiers-ben született 315-ben, ott halt meg 367-ben, mindössze 52 évet élt. A római birodalom Gallia tartományában született. Szülővároskája akkoriban egy eldugott kis helység volt, a hosszú téli napokat és éjszakákat arra fordította, hogy műveltségét gyarapítsa. Tanult és olvasott. Megjárta Franciaország, Olaszország legjobb iskoláit, megtanult görögül, ami akkoriban nyugaton ritkaság számba ment. Mind érdekességet vette kezébe a szentírást, és kezdte olvasni. Megutálta környezetének pogány életét, pedig még nem is volt keresztény. Megházasodott, és egy leánya született. Lelkében fölvetődött a nagy kérdés, mi értelme és milyen célja van az életének. Ott hagyta iskolai könyveit, a latin és görög írókat, és a szentírást helyezte mindenek elé. Abban megtanulta, amit keresett. Idézett Szent János evangéliumából, az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Kisvároskájukban feliratkozott a hitjelöltek közé. Ma már nem tudhatjuk, hogy feleségével és leányával együtt tette ezt. Nem sokkal később nagyszombat éjjel megkeresztelte a városka püspöke. Nagy feltűnést okozott ez, hiszen az ő társadalmi köréből csak kevesen voltak keresztények. Aztán folytatta mindennapi életét, de mint példás keresztény megélte Szent Pál tanítását, idézett Szent Páltól, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafent valókat keressétek. 350 körül meghalt a városka püspöke, a nép összegyűlt és közfelkiáltással Hiláriuszt választotta meg püspöknek, mint főpásztor legfontosabb kötelességének az igehirdetést tartotta, megismertetni Jézus Krisztust mindenkivel. Feleségével ettől fogva már csak testvérként élt, és Isten ügyének szentelte életét. Éppen akkor tört be a Krisztus istenségét tagadó arianizmus a kelet-római birodalomból a nyugat-római birodalom keresztény egyházaiba. A jóisten arra választotta ki ezt a művelt püspököt Hiláriuszt, hogy azokban a veszedelmes és nehéz időkben útját állja a szellemi dögvésznek, amely pusztulással fenyegette az anyaszentegyházat. Nála csak azt tudott eredményt elérni, aki igazi keresztény volt, és komoly tudást hordozott a tarsójában. Ilyen volt a gondviselés küldte Hiláriusz. Konstanciusz bizánci császár fanatikus arianista volt. Testvérei halála után hatalmát nyugat felé is kiterjesztette. 353-tól a püspököket ravasz ígéretekkel kezdte csábítgatni, de kevés eredménnyel. Csupán az Arli Saturnius esett áldozatul. Ekkor Hilárius hithűségre intette a híveket, a katolikus érzésű püspököket pedig rábírta, hogy Saturniusszal szakítsanak meg minden közösséget. A császár bosszúból számüzetésbe küldte Kis-Ázsiába Hilárius püspököt. Ám ezzel az ellenkezőjét ért el annak, mint amit akart. Hilárius épp úgy, mint nagy kortársai, Szent Vazul, Szent Atanáz és a többiek, minden erejét latba vetve küzdött az igaz tanításért. Ott írta meg aztán főművét, a Szent Háromságról című könyvet, melynek eredeti címe a hitről az ariánusokkal szemben. Érdekes lépés volt részéről, hogy számüzetése idején elment az ariánusok közé, látogatta templomaikat, de hitüket nem fogadta el, csak azon fáradozott, hogy megnyerje őket és helyreállítsa az egységet. Egyre jobban elmerült a szentírás ismeretében. A zsoltárokhoz és Szent Máté evangéliumához magyarázatot is írt. Néhány mai napig fennmaradt szép egyházi himnuszunk szintén tőle származik. Az arianista császár halála után ő is hazatérhetett püspöki városába, így elérte, hogy még abban az évben, 361-ben a párizsi zsinaton az összes gall püspök elfogadta a katolikus hitvallást. Gallia megszabadult ezáltal a veszedelmes eretnekségtől. A nyugati egyház pedig hamar újra megerősödött, s ebben elvitathatatlan érdemei voltak Hiláriusznak. Püspöki székhelyén halt meg 367-ben. 9. Pius pápa 1852-ben egyházdoktorrá nyilvánította. Tanuljuk el Szent Hiláriusztól, magyarul Vidor néven említik őt, a Szentírásnak a szeretetét. Olvassuk, ismerjük meg az igazságot, és úgy, ahogy Szent János apostol írta, az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Januárban, amikor a keresztények egységéért imádkozunk, nagyon kérjük azt a kegyelmet, hogy a havi ima szándék szerint a keresztények közösen iparkodjanak Jézus Krisztust megismertetni, és az ő tanítása szerint élni, hiszen Jézus Krisztus a világ egyetlen üdvözítője.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.